Zsoltárok könyve 1-15. A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a Zsoltárokat énekelni szokták. A Zsoltárokban nagyon sok profécia található, mert Péter azt írta, hogy Dávid egy proféta volt, aki a Szentlélek által szólt. Kijelentéseinek nagy része az eljövendő messiáshoz fűződő profécia volt, amelyek be is teljesültek Jézus Krisztusban. Sok messiási zsoltárt ismerünk, amelyek közvetlenül Jézus Krisztusra utalnak. A zsoltárok első része az első zsoltártól a 41-ig tart, a második része a 42-től a 72-ig, a harmadik a 73-től a 89-ig, a negyedik a 90-től a 106-ig, és az ötödik pedig a 107-től a 150-ig. A zsoltárok többségét Dávid írta, a további szerzők között található Ászáf és Mózes is. Ezek a zsoltárok Izrael gyermekeinek dalai voltak, és az emberi természetről és az Istenhez való menekülésről írnak. Emberi érzelmekkel átszőtt versek ezek. A héberek számára a vers nem rímelő sorokat jelentett, és nem is tartalmazott ritmust. Számukra a vers a gondolatok rímeléséből vagy ellentétéből formálódott. Sok akrosztikus zsoltár is található itt, amelyek minden egyes sora a héber ABC egymást követő betűivel kezdődött. Erre az egyik legjobb példa a 119. zsoltár, amelyben egyszerre 8 vers kezdődik ugyanazzal a betűvel, majd a következő 8 az ABC következő betűjével, és így tovább. Ez a Biblia leghosszabb fejezete is. Az első zsoltár az istenfélő és az istentelen embert állítja szembe egymással, amelyet a zsoltár első és utolsó szava fejez ki a legjobban. Az istenfélővel kapcsolatos szó a boldog, az istentelennel kapcsolatban pedig az elveszett. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Itt egy előrehaladó folyamatot láthatunk. Az ember először csak a bűnösök tanácsát fogadja meg, majd ott áll közöttük, és végül letelepedik a csúfolódók székébe. Ez a boldog ember szempontjából a tagadó oldal, mert ő nem tesz ilyeneket. Most pedig az ellentét következik. Hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. És ennek a következménye az, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Láthatjuk, hogy olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a megfelelő időben hoz gyümölcsöt. Érdekes, hogy a nem megfelelő időszakban érkező gyümölcs sohasem fejlődik ki teljesen, és nem érik meg. Lehet görögdinnyét ültetni augusztusban is, ki is halt, gyümölcsöt is fog hozni, de nem a megfelelő időben, mert nem fog megérni. Egyes emberek sohasem nőnek fel ahhoz, hogy érett gyümölcsöket teremhessenek. Jézus azt mondja, hogy ha a magokat különböző talajba ültetjük, akkor ezek különböző módon fognak teremni. Egyesek, amelyeket az út szélére ültetnek, azok azonnal elhalnak. A sziklás talajon rövid ideig kihajtanak, de nem lesz belőlük kifejlődött termés, mert hiányzik a mélység. Ugyanakkor az a mag, amelyet a tövisek közé vetnek, növekedni fog, de a tövisek megfojtják gyümölcs termő képességét, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Egyedül csak a jó földbe ültetett mag fog termést hozni, különböző mértékben. 30-szorost, 60-szorost, vagy akár 100-szoros termést is. Jézus azt mondta, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Később pedig azt mondja János evangéliumának 15. fejezetében. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Isten gyermekeiként a gyümölcstermés kell legyen az egyik legfontosabb dolgunk, és főleg az, hogy az a gyümölcs maradandó legyen. Gyakran egy szolgálat megmérettetése az, hogy tereme maradandó gyümölcsöt. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Ez az életének folyamatos frissességére utal. Minden sikerül, amit tesz. Mit tesz tehát ez az ember? Az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Isten leírta számukra a boldogság és a bőség szabályait. Amikor Mózes átadta Józsuénak a kormánybotot, ezt mondta neki. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Ehhez hasonló kijelentést olvashatunk itt az első Zsoltárban is. És most következik az ellentét, a héber költészet jellemzője. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. A polyvát a folyó melletti gyümölcstermő fával állítja szemben. Amikor csépeltek, akkor összemorzsolták a betakarított gabonát a tenyerükben, és feldobták a levegőbe. A szél elfújta a polyvát, amely a magokat borító hártya volt, és így csak a mag esett vissza a földre. Ehhez a polyvához hasonlítja a bűnösöket, akiket a szél elfúj. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. A második Zsoltár a dicsőséges királyság időszakáról szól, amikor Jézus fog uralkodni a földön. Ez egy messiási Zsoltár. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Az Úr felkentje a messiás, hiszen a messiás szó felkentet jelent. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. Az ember lázad Isten és Jézus Krisztus ellen. A mennyben lakozó kineveti, az Úr gúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, ízó haragjában, így rémíti meg őket. Isten ítéletét láthatjuk a Krisztus visszautasító világgal szemben. Annak ellenére, hogy a világ összegyűl, hogy feltartóztassa Jézus Krisztus visszajövetelét, Isten meg fogja alapítani az ő királyságát a földön, kijelentvén. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Ezt az utóbbi verset gyakran kiragadják a szöveg környezetéből, és a missziós társaságok küldetéseinek kulcsaként használják. De ez nem egy missziós üzenet, semmi köze a jelen idejű missziókhoz. Sokkal inkább a királyság időszakáról szól, mert az atya a fiának mondja ezt. Az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Ez arról a dicsőséges napról ír, amikor az imáink beteljesednek, eljön az ő országa, és meg lesz az ő akarata itt a földön, úgy, mint a mennyben, és az egész föld az ő országába fog tartozni. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Jézus a tiatirai gyülekezetnek üzent ennek a Zsoltárnak alapján, és azt mondta, hogy aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól. Ez az idézet az Isten országának egyik jellemzőit tartalmazza. Amikor másodszor is eljön ő a földre, akkor meg fogja alapítani Isten országát a földön, ezáltal beteljesítve az Ószövetség minden erre vonatkozó proféciáját, és uralkodni fog igazságban és ítéletben. Ez egy vaskezű uralkodás lesz, amely alatt a sátán megkötözve a feneketlen kútba kerül. Vele már nem fogunk szembe kerülni az Isten országában, egyedül csak az emberben található öröklött gonoszsággal. Amikor Jézus ismét eljön, akkor először ítéletre gyűjti össze a népeket, és elválasztja őket, mint a pásztor a juhokat a kecskéktől. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor szól a bal keze felül állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Itt a zsidó testvéreire utal Jézus. A népeket a zsidó testvéreivel szemben mutatott bánásmód alapján fogja megítélni. Azok, akik a jobb keze felől lesznek, bemehetnek az Isten országába. Amikor Jézus ismét eljön, akkor mi is vele leszünk, és együtt jövünk vissza megdicsőült testünkben. Addigra már átalakulunk, amiként Pál is megírta ezt a korintusiaknak szóló első levele 15. fejezetében. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhújni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Pál szerint, amikor Jézus megjelenik, akkor mi is vele együtt fogunk dicsőségben megjelenni, és visszajövünk Jézussal, hogy vele együtt éljünk és uralkodjunk 1000 évig. A Jelenések könyvének első fejezetében olvashatjuk, hogy mi vele együtt uralkodunk majd, mint a papok királysága. A könyv 5. fejezetében Jézus átveszi a trónuson ülő jobb kezéből a lepecsételt tekercset, és egy dicsőséges dal hangzik fel, amelyet Krisztus teste énekel. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez tehát Krisztus teste, a hívők, akik visszatérnek, hogy Jézussal együtt uralkodjanak a földön. De lesznek olyanok is, akik ez alatt a nagy megpróbáltatások időszakát fogják megélni, túlélik azt, és ha nem hódolnak az Antikrisztusnak, és nem viselik az ő jelét, és Isten népét szeretik, akkor a jelenlegi testünkhöz hasonló testtel léphetnek be Isten országába. Ekkor a föld megújul, és az édeni állapotok vissza fognak állni, ugyanakkor az emberi élet eredeti hossza is visszaáll majd. Az Isten országában tehát Krisztus fog uralkodni, és mi leszünk az igazság betartatói, mint azt a tiatirai gyülekezetnek is megírta. Az embereket kényszeríteni fogjuk arra, hogy jók legyenek. Ebben az időben a föld lakói gyermekeket fognak szülni, és valószínűleg népességrobbanásnak lehetünk majd tanúi az ideális életfeltételek visszaállításának következményeként. Mi a megdicsőült testünkben az angyalokhoz hasonlóak leszünk, akik nem házasodnak, és állandóan Krisztussal leszünk, és uralkodunk az 1000 éves királyság alatt. E királyság dicsőséges lesz, és évente egyszer mindenki Jeruzsálemben fog összegyűlni, hogy Jézus lábainál ülve együtt dicsőítsük őt. Jézus a talentumokról szóló példabeszédben mondta, annak, aki 10 talentumot hozott vissza, hogy 10 város felett uralkodhat. Az uralkodásunk mértéke a ránk bízott dolgok hű kezelésének mértékével lesz egyenlő. Ha most az Isten által rám bízott kis dolgokon sem vagyok hű, akkor miért bízna rám nagyobb dolgokat a királyság alatt? Az 1000 éves uralkodás végén a sátánt elengedik, és akkor majd körbe fog járni a földön, és sokakat be fog csapni, de ez semmi esetre sem vonatkozik ránk. Mi már a megdicsőült testünkben leszünk, és a sátán egyetlen valódi fogása a jelenlegi testünkön van. Ha nem lenne ez a testem, akkor a sátán nem volna probléma számomra. Csak a testi vágyaimnak köszönhetően tud becsapni most engem. Azok viszont, akik kényszerítve voltak a jóságra a királyság alatt, és akik az 1000 év alatt születtek, megmérettetésben fognak részesülni. Azért, hogy Isten bebizonyítsa az ember esendőségét, kiengedi a sátánt, aki képes lesz maga mellé állítani egy hatalmas hadsereget, annak ellenére, hogy ezek az emberek ideális feltételekben éltek oly sokáig. Azért bizonyítja ismét ezt az esendőséget Isten, hogy az örökké valóságban többé soha senki ne kérdőjelezze meg őt azzal kapcsolatban, hogy miért zárt ki egyeseket az ő országából. Nem lehet őt kérdőre vonni, mert minden ember megkapta a maga lehetőségét, és bebizonyította azt, hogy mi lakozik benne. Ebben a zsoltárban tehát erre a királyságra utal a szerző. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Itt hozzánk az ő igazságának betartatóihoz szól. Félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. A harmadik zsoltárt az Abszolomtól való menekülés közben írta Dávid. Dávid zsoltára abból az időből, amikor fia Abszolom elől menekült. Uram, milyen sok ellenségem van, mi is sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzson vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Ó, Istenem, mi is sokan támadnak ellenem. Sokan kétségbe vonják, hogy most is fogsz nekem segíteni, de tudom, hogy te vagy a pajzsom. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Dávidon ekkor hatalmas nyomás volt, menekült, és nem tudta, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy ez a vég, de mégis ezt írja. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Még ilyen körülmények között is képes volt aludni. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem, hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. A zsoltár kétségbeesett kiáltással kezdődik, de ebben a reménytelen állapotban is Isten felé fordul, megbizonyosodik Isten erejéről és segítségéről, majd a befejezés egy dicső győzelemmel végződik. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. A negyedik zsoltárt húros hangszerrel kísérték, és a karmesternek írta Dávid. Valószínű, hogy nem csak a verseket, hanem magát a dallamot is ő szerezte, és lejegyezte a húros hangszerek pengetői számára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Ez egy esti imádság. Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Nyissátok meg a szíveteket az Úr előtt, legyetek közösségben vele. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Mindig vannak olyanok, akik negatívak Istennel szemben, és azt mondják, hogy mi értelme imádkozni, Isten dicsőíteni, mert ki fog egyáltalán valami jót cselekedni. Dávid viszont azt mondja, hogy az ő szívébe az Úr több örömöt ad, mint a bővölködők szívébe. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Amikor az Isten gyermeke az Úrban bízik, akkor nyugodtan tud aludni. Az ötödik zsoltár egy reggeli imádság. A karmesternek fúvós hangszerre, Dávid Zsoltára. Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtásomat. Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom. Hallgass meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök és várlak. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Elpusztítod a hazudozókat. A vérszomjas és álnok embert utálja az Úr. És itt következik az ellentét. De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengezd előttem az utat. Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, síma a nyelvük. Deríts ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba. Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak. Újabb ellentét? Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. Ha az Úrban bízol, akkor örvendezni fogsz. Miért? Mert Isten megvéd téged. Ő azt akarja, hogy örömteli életünk legyen vele minden nap. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. A hatodik zsoltár egy mélyhangú húros hangszerre íródott. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Biztos vagyok abban, hogy itt Dávid egy emberi ellenvonással ruházta fel Istent. Mi szülők gyakran haragunkban fedjük meg a gyermekeinket, és ez egy hibás emberi magatartás. Néha haragunk miatt túlzottan kemények vagyunk a gyermekeinkkel szemben. Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, ments meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek téged. Ki ad hálát neked a sírban? Itt Dávid háborgó lelke szól hozzánk. Jézus szavai alapján Dávid itt tévedésben van, és ugyanúgy, mint Jób, ő is a saját elképzeléseit közli itt a halállal kapcsolatban. Jézus mondott egy példázatot a gazdag emberről, amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Igenis van tehát tudatosság, azonosság, tudat és emlékező képesség a halál után is. Egyesek szeretnék, ha ez öntudatlan állapot lenne, de ez nem így van. Ezt Jézus igéje mondja, és azt hiszem, hogy ő mindenkinél többet tud erről, és én ezt fogadom el mindenek felett. Az emberek spekulálhatnak a halállal kapcsolatban, de úgyis Jézusé lesz az utolsó szó. Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Dávid itt túlzásokba esik, és szerintem ő egy melankolikus alkat lehetett, mivel sokat beszélt a sírásról. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt. Ez volt Dávid háborgó lelkének imája az Úrhoz. Ennek ellenére érdekes megfigyelni, hogy a Zsoltár mégis bizakodóan ér véget. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. A 7. Zsoltár Dávid hangos kiáltása az Úrhoz. Dávid éneke, amelyet a benyámini kús miatt énekelt az Úrnak. Uram Istenem, hozzád menekülök, szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem! Szegény Dávidnak igen sok ellensége volt, mindig az üldözői miatt kiáltott az Úrhoz. Hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán, szét ne szaggassanak menthetetlenül. Uram Istenem, ha ilyeneket tettem, ha álnokságot követtem el, ha rosszul bántam jó akarommal, ha kifosztottam, aki ok nélkül bántott, akkor ellenség üldözzön. Valószínű, hogy Dávid ezt akkor írta, amikor megvádolták egy olyan emberrel szemben, aki látszólag békében élt vele. Dávid tagadja ezt, és azt állítja, hogy ő mentette meg ezt az embert, és ok nélkül lett ő az ellensége. Akkor ellenség üldözzön, és érjen utol engem, tiporja földre életemet, tapossa porba dicsőségemet. Jóvics hasonló kijelentést tett. Ha ezeket a bűnöket elkövettem, akkor legyen meg a büntetésem, mert megérdemlem. Dávid is hasonlóan kiállt az Úrhoz, ha hibát követtem el, akkor hadd üldözzenek az ellenségeim. Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe dühös ellenségeimmel. Kelj föl, szolgáltass igazságot nekem. Gyülekezzenek köréd a népek, te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban. Az Úr ítéletet tart a népek fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és fedhetetlen vagyok. Ez távol áll attól, amit Dávid az 51. Zsoltárban imádkozott. Ebben az esetben azt gondolta, hogy igazságosan viselkedett, és ezért kéri az Urat, hogy saját igazsága alapján ítélje meg őt. De az 51. Zsoltárban ezt írja. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Itt Dávid kegyelemért esedezik, és nem igazságos ítéletért. Én sohasem kértem Istentől ítéletet a saját igazságom alapján. Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe dühös ellenségeimmel. Kelj föl, szolgáltass igazságot nekem. Dávid itt tudta, hogy ártatlan kús vádjával kapcsolatban. Gyülekezzenek köréd a népek, te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban. Az Úr ítéletet tart a népek fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és fedhetetlen vagyok. Vesz véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, szívek és veszék vizsgálója, igazságos Isten. Isten a szíveket vizsgálja, a hozzáállásunkat és a szándékainkat. Minden cselekedetünket tűzpróba alá veti, hogy motivációnk látható legyen, és megjutalmaz azokért, amelyek kiállják a tűz próbáját. Az emberek munkálkodásának nagy többsége el fog pusztulni, mert az Úr a szíveket vizsgálja. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki minden nap büntethet. Már megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti és céloz. Pedig őt találja el a halálos fegyver, a tüzes nyilak, amelyeket készít. Isten már előkészítette a gonoszok elpusztításának módszerét. Ha rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és csalódást szül. Vermetás jó mélyed, de maga esik a gödörbe, melyet készített. Visszahárul fejére a nyomorúság, erőszakossága saját fejére száll. Hálát adok az Úrnak, mert ő igaz, zengem a felséges Úr nevét. Ez a Zsoltár is bizakodó hangnemben ér véget. A 8. Zsoltár a szőlőtaposóknak szól. A szület gondolatát itt átvitt értelemben az ítélet eljövetelére használja Dávid. A karmesternek, a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Az első úr csupa nagybetűvel azt mutatja, hogy ez a héber eredetiben az Isten neve, amelyet pontosan nem tudunk kiejteni. Lehet, hogy Jávé, lehet, hogy Jehova, ezt senki sem tudja pontosan. A zsidók olyan szentnek tartották ezt a nevet, hogy nem írták le teljesen a kéziratokban. Csak ennyit írtak. YHVH. Mivel csak a mással hangzókat írták le, így ez a szó kiejthetetlen maradt. Még akkor sem akarták, hogy ezt valaki kiejtse, ha magában olvasta az írásokat. Amikor egy zsidó ehhez a sorhoz ért a felolvasásban, akkor így olvasta. Ó, itt lehajtotta a fejét, a név, mert ez Isten neve volt. Ez a név tulajdonképpen egy héber ige, amely azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, vagy szó szerinti fordításban a valamivé váló. Ez egy olyan név, amelynek segítségével Isten a hozzád fűződő kapcsolatát írja le, mert ő azt szeretne számodra lenni, amire éppen szükséged van. Ő a mi békességünk, igazságunk és gyógyítónk. A második úr, a mi úrunk, amelyet nagy kezdőbetűvel és utána kisbetűvel írtak, a héber Adonai fordítása, amely azt jelenti, hogy uralkodó. Ez tehát egy titulus, egy rang, és a mi vele való kapcsolatunkat jelöli. Az első úr az általa óhajtott kapcsolatát mutatja, a második a mi vele való kapcsolatunkat. A Filippiekhez írt levél második fejezetében olvashatjuk, hogy Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Jézus eredetiben Jehova Sua, vagyis Isten a szabadító. Amikor József azon aggódott, hogy hogyan szabaduljon meg titokban Máriától, mert teherbe esett, az angyal ezt mondta Józsefnek. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Jézus tehát eredetiben Jehová Sua, rövidített formájában pedig Joshua. Milyen felséges az ő neve! Jézus neve a legfelségesebb az egész földön. Az ezer éves királyságban új neve lesz, Jehova a szabadítónk. Az égen is megmutattad fenségedet. Az ég itt mennyei értelemben használatos, és Isten dicsőségét hirdeti, amely még az egeknél is magasabban van. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Érdekes, hogy a dicsőséges Isten olyan egyszerűen fette fel magát, hogy még egy gyermek is fel tudja fogni, ő is elkezdheti megismerni Istent, és hinni tud benne. Szerintem a legtisztább hit a gyermekekben van. Milyen gyönyörű az ő hitük. Amikor a gyermekeink növekedtek, mindig szerettem, ha értem imádkoztak, amikor beteg voltam. Jézus fogott egy kisgyermeket, és a tudósok elé állítván ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó! A filozófusok és minden ember is szeretne rájönni, hogy kicsoda az ember. Ez a filozófia egyik alapkérdése. A filozófusok viszont azt a hibát követik el, hogy az emberrel kezdik, ahelyett, hogy Dávidhoz hasonlóan Istennel kezdenék. Ha Istennel kezdjük, akkor az ember a megfelelő perspektívába kerül, ha viszont az emberrel kezdem, akkor nincs perspektívám, nem tudom az embert semmilyen szemszögből megfigyelni. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Gyermekkoromban gyakran nézegettem a tengerparton a naplementét és a hullámokat, miközben horgáztam. Aztán szürkülödni kezdett. Teljesen egyedül voltam a homokos tengerparton, és olyan kicsinek éreztem magam. Az esthajnal csillag is megjelent, majd a többi csillagok, és egyre több és több. Felnéztem az égre, és arra gondoltam, hogy egyedül vagyok itt a parton, a hatalmas csendes óceán partján, és milyen hatalmas lehet a föld, és mégis milyen kicsi a naphoz meg a felcsillanó csillagokhoz képest. Én pedig csak egy kis porszem vagyok ezen a kis bolygón, és mégis, Isten állandóan rám gondol. Aztán végignéztem a parton, és láttam a homok dűnéket. Édesanyám megtanította nekem a Bibliából, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Ott ülve Isten hatalmasságára gondoltam, arra, hogy rám gondol az, aki ezt a hatalmas világegyetemet teremtette. Isten állandóan rád gondol, és gondolatai jók, és nem gonoszak. Nem arra gondol, hogy hogyan tudna a borsot törni ma az orrod alá, hanem arra gondol, hogy hogyan mutathatja meg neked az ő szeretetét és törődését. Milyen jót tehetek ma azért, hogy tudja, hogy számíthat rám, hogy szeretem őt. Mindig így gondol rád. De sajnos nincs mindig időm találkozni vele. Néha szólít engem, de én azt válaszolom neki, hogy nagyon elfoglalt vagyok, uram, majd később találkozunk. De tudjátok, ő egyetlen egyszer sem mondta, hogy elfoglalt vagyok, és nem érek rá. Mindig annyira boldog vagyok, amikor közeledek hozzá, mintha ő kívánná a velem való kapcsolatot akkor, amikor mindez nekem hatalmas nyereség. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. Az ember nem évmilliárdnyi véletlenszerű sorozatok végterméke. De azok a zseniális emberek, akik nem akarják Isten létezését elismerni, mert nem akarják Istent eszükbe tartani, elméleteket dolgoztak ki az emberek létének magyarázatára tudományos nyelvezettel. És ezek a lángelmék azt állítják, hogy az Istent az ember a saját képmására teremtette, a saját hasonlatosságára, mert szüksége volt arra, hogy higgyen valamiben. Szerintük az Isten az ember képzeletének szüleménye, de a Biblia nem ezt mondja. Isten teremtette az embert a saját képmására és saját hasonlatosságára. A választás a tietek. Vajon az ember teremtette-e Istent, vagy az Isten teremtette az embert? Számomra a logika az diktálja, hogy Isten teremtett engem, mert egyébként az életem céltalan, értelmetlen és zavaros. Hogy véletlenül jöttem és véletlenszerűen megyek el, ezt igen nehéz elhinni. Így az élet teljesen üres és értelmetlen lesz. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. Az angyalok a megváltásnak szolgáló lelkek. A világegyetemben uralkodó rendszerint az Isten alatt az angyalok, aztán az emberek, állatok és növények találhatók. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Körbenézve láthatom, hogy a Földön található életformák közül engem az emberi dicsőséggel és méltósággal koronáztak meg, mert én vagyok a legmagasabb szinten a Földön megfigyelhető életformák között. Gondoljatok bele, hogy milyen lenne a bolygónk az ember nélkül. Ha az ember nem lenne a Földön, akkor nem lennének szennyezett folyóvizek, szennyezett levegő, és a nukleáris önpusztítás veszélye sem lebegne a fejünk felett. De ugyanakkor nem lenne zene, nem lenne költészet, és szép festmények sem lennének. A Föld szegényebb lenne, mert az Isten a szépség kifejezését az emberi lény részévé tette. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Isten abban az értelemben tette az embert a Föld urává, hogy az ember megtartsa, gondozza, fejlessze az állatokat, növényeket, és nem olyan értelemben, hogy elpusztítsuk és elpazaroljuk a természeti kincseket, ha úgy tetszik nekünk. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Ez a mondat tágabb értelemben véve Jézus Krisztusra vonatkozik, és a zsidókhoz írt levélben így is szerepel. Jézust egy kissé kisebbé tették az angyaloknál a kereszthalál miatt. Ő Isten volt, de Istenként vagy angyalként nem halhatott meg. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Egyszer egy hajós kapitány kórházban feküdt, és a nővér a zsoltárokból olvasott fel neki. Amikor a 8. zsoltárban ehhez a részhez ért, akkor felkiáltott. Olvassa ezt még egyszer! A nővér ismét elolvasta. A kapitány azt mondta. Érdekes! Ösvények a tengerben? Ha Isten azt mondta, hogy ösvények vannak a tengerben, akkor ennek így is kell lenni. Amikor meggyógyult, palackok segítségével felfedezte a tengeri áramlatokat, térképeket rajzolt ezekről, és azóta a hajók az áramlatokat követve haladnak, hatalmas üzemanyag megtakarítással, mivel az áramlatok sodorják a hajókat. Ó, Urunk, mi Urunk, mély fenséges a Te neved az egész földön! A 9. zsoltár is a karmesternek szól a fiú halálára, amely lehet, hogy Becsabé első fiának halálakor íródott. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó felséges! Mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak és semmivé lettek előtted. Mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültettél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre. Vége van az ellenségnek. Feldúltad városaikat, hogy örökké romokban heverjenek, még emlékük is kiveszett. De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik neved, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik, mondjátok el a népeknek felséges tetteit. Mert számon kéri a vérontást, emlékezik rá, nem feledkezik meg a nyomorultak jaj kiáltásáról. Légy kegyelmes, Uram, lásd meg, mi nyomorult lettem gyűlölőim miatt. Te emelhetsz föl a halál kapujából, hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet Sion leányának kapuiban, és vigadhassak, mert megszabadítottál. Maguk ást a gödörbe zuhantak a népek, rejtett hálójuk fogta meg lábukat. Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott. A bűnöst saját kezének műve ejti csapdába. Közjáték. A közjáték itt azt jelenti, hogy gondolkodjatok el ezen. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vészel végleg a nyomorultak reménye. Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek. Álljanak eléd ítéletre a népek. Keltsd bennük félelmet, Uram, hadd tudják meg a népek, hogy ők csak emberek. Istenem, válaszold meg ezt az imádságot, és kelts félelmet a vezetőkbe, hogy a népek tudják meg, hogy ők csak emberek. Gyakran túlzottan felmagasztaljuk saját magunkat. A következő zsoltár. Uram, miért állszolj távol, miért rejtőzöl ez szükség idején? Imádkoztátok-e már ezt? A bűnösök gőgükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az Urat. Fennhéjazva mondja a bűnös. Nem lesz számon kérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában. Nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozótban. Lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat. Kiveti hálóját, és elragadja a nyomorultat. Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában. Elfelejtett az Isten, eltakarta az arcát, nem lát meg soha. Eddig tart a gonoszok leírása, és a lényeg az, hogy az Isten eltakarja az arcát, megfeledkezett róluk. Az emberek gyakran elkövetik azt a hibát, hogy Isten türelmét összetévesztik a vaksággal. Mivel Isten még nem pusztította el őket, ezért azt kezdik gondolni, hogy Isten nem is tud erről, nem is látja ezt. Ez pedig egy nagyon veszélyes állapot. Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! Ne feledkezz meg a nyomorultakról! Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számon kérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árváknak te vagy a segítője. Törd össze a bűnösök hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, feléjük fordított füledet, véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. A 11. zsoltár a karmesternek Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Ha az Úrban bízom, akkor miért meneküljek, miért rejtőzzek el? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyílat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amikor egy nemzet erkölcsi alapjait zúzzák szét, amelynek a következménye pusztulás lesz. Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják arcát. A 12. zsoltár. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Illés is így kiáltott az Úrhoz. Mint térdet hajtottak a Baál előtt, csak egyedül én maradtam meg. Nem maradt már egy igaz ember sem. Segíts, Uram! Hazug módon beszélnek egymással. Sima szájjal kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják. Győzzük nyelvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk. Most már fölkelek, mondja az Úr, a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vált formába öntenek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. 13. zsoltár. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele! Ne újjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, ha megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ismét az erőteljes befejezés, biztos a győzelmében. 14. zsoltár. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Ez Isten véleménye az emberről. Egy jó sincs közöttük, egy sem keresi az Istent. Pál a római levél második fejezetében idézi ezt, amikor bemutatja, hogy az egész világ bűnös Isten előtt. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A nyomorult tervét csúfá tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása. Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael. Előretekintés Isten országa felé, amikor Isten végre visszaváltja az embereket a fogságból, és örömünnep lesz mindenütt. A 15. Zsoltár. Uram, ki lehet Sátadnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Dávid felteszi a kérdést, és aztán válaszol is rá. Thomas Jefferson azt mondta ezzel a válasszal kapcsolatban, hogy a tökéletes úriembert írja itt le. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Az emberek gyakran visszavonják esküjüket, amikor az hátrányossá válik számukra. De egy úriember ilyet nem tesz, hanem betartja, amit ígért. Isten nagyon fontosnak tartja a szavatartást. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan róvására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Az ilyen ember az Úr sátrában és az Úr szent hegyén fog lakni.